Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilradio.net-en. Farkas Diana vagyok, szerkesztőtársammal Pap Bendegúzzal köszöntjük a hallgatókat. 2013-ban cégek és állami támogatások tudatos összehangolásával 5,6 milliárd dollárt fektettek be a koreai kulturális iparba, ezzel kezdetét vette a 2010-es éveket meghatározó jelenség, a koreai hullám. A jelenség Magyarországon is teret hódított magának, egy 2018-19-es felmérés szerint akkorra már 15 ezer K-pop rajongó volt az országban. Mai adásunk két vendége Fodor Fanné és Zeng Zeni, egy több mint 2000 fős követőtáborral rendelkező koreai dance cover csapat, a Papillon alapítói és koordinátorai. Fanné az ELTE-n végzett kommunikáció és médiatudomány mesterszakon, jelenleg az ELTE-n tart kurzusokat a koreai popkultúráról. Zeni pedig másodéves hallgató, szintén kommunikáció és médiatudomány alapszakon. Mai adásunkban őket kérdezzük a koreai hullámról, a K-popról és arról, hogy valójában mennyire nehéz egy-egy látványos és ikonikus banda tánc koreográfiája. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. Fanné, Zeni, köszöntük benneteket a stúdióban!
Sziasztok!
Örülünk, hogy itt vagytok velünk, és akkor vágjunk is bele. Az első kérdésem az lenne, hogy mikor és hogyan kerültetek kapcsolatba a koreai kultúrával, és hogy miért pont Dél-Korea?
Hát az én történetem egy kicsit vicces. Én egy teljesen váratlan találkozással csöppentem bele a K-pop világába. Sétálgattunk a tesómmal New Yorkban egy ilyen családi nyaraláson, és egy könyvesboltnak a kirakatában megláttuk a, hát aki ismeri a BTS-t, az biztosan tudja, hogy miről beszélek, voltak ilyen Barbie Baba-szerű baba sorozat, amit kiadtak a BTS tagjairól, és ezt mi megláttuk a kirakatban, és úgy voltunk vele, hogy úristen, ez nagyon viccesen néz ki, egyébként tényleg nagyon viccesen néznek ki azok a babák, és amikor visszamentünk este a hotelbe, egyszerűen nem hagyott minket nyugodni, hogy mi ez a BTS, miért van egy random kirakatban ennyi Barbie baba róluk, és elkezdtünk megnézni a legfrissebb videoklipjeiket, és aztán innentől kezdve nem volt visszaút, mert egyszerűen meghallgattuk a számokat, és úgy voltunk, hogy várjatok, ez nagyon jó. Aztán pedig megnéztünk velük egy csomó interjút, ott pedig egy kicsit jobban átjött a személyiségük, meg igazából meséltek arról, hogy mi is ez az egész K-pop, meg a zene, meg az az egész irányzat, amit ők képviselnek, és igazából ez volt így az első lépés számomra, ami a K-popba bevezetett. Szóval nekem abszolút a BTS volt az első bandám, és amikor őket már kicsit jobban megismertem, kíváncsibb lettem a többi szereplőre is így az egész koreai zeneiparban, úgyhogy szépen lassan elkezdtem felfedezni a többi akkortáj talán a legnépszerűbb bandákat, és aztán pedig a kevésbé népszerűbbekre is rátaláltam, és hát egy jó pár, talán 2-3 év alatt sikerült úgymond így a saját ízlésemre formálni a K-popon belül is, hogy kik azok a bandák, akiket követek, de nekem abszolút a BTS volt, és abszolút a zene volt, ami legelőször megfogott. A BTS-nek a Fake Love című száma, az még a mai napig is talán a top 10 kedvenc K-pop számomban van, és az volt az egyik első videóklip, amivel annó találkoztam.
Hány éves voltál ekkoriban? Ez mikor volt?
Szerintem 18-19 talán.
Zeni?
Hát én így nagyon kiskorom óta már hallgatok K-pop számokat. Anyukám nagyon hatással volt rám, mert amikor ilyen 11-12 voltam, és akkor már így anyukám így minden nap így K-popos számokkal tolta otthon, és sok K-drámákkal is, és én ilyen környezetben neveltem föl konkrétan.
Olvastunk a tanulmányaitokról, ez hogyan kapcsolódott-e egyáltalán a koreai kultúrához?
Nekem személyesen igen, bár igazából először nem, mert amikor elkezdtem az egyetemre járni, akkor még nem ismertem annyira a K-popot, és az első évem után ismerkedtem meg velük, vagyis hát a K-pop zenével, és aztán annyira megtetszett hát nem is megtetszett, hanem inkább érdekelni kezdett maga a marketing, ami körülötte van, meg ez az egész világ, ahogy föl van építve, hogy elkezdtem tanulmányokat is olvasni róla. Én kommunikáció és média szakra jártam alapszakon, és úgy döntöttem, hogy akkor az alapszakos szakdolgozatomat valamilyenhez kapcsolódó témából fogom írni, és ezt végül meg is tettem. Akkor még ez inkább így a marketingről szólt, meg a zenének a terjedése ebben a mai nagyon digitális zenei közegben volt a fő témája, és aztán, amikor elmentem mesterszakra, szintén kommunikációs média szakra az ELTÉ-re, akkor megint csak a koreai zenével kapcsolatos témát választottam, mert úgy éreztem, hogy nem sokan foglalkoznak vele ilyen egyetemi szinten, meg ilyen tudományos szinten, úgyhogy mindenképp szerettem volna beleásni magam ebbe a világba ilyen szempontból, meg aztán másokat is ösztönözni rá, hogy kicsit analitikusabban gondolkodjanak akár a zenéről, akár az egész vonulatról, vagy az egész koreai hullámról, amit így nevezünk, és ezért el is kezdtem egy kurzust tartani az ELTÉ-n, ami most már a harmadik fél év óta megy, és nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta. Igazából itt is az a célom, hogy egy kicsit megismertessem magát, ezt a részét a szórakoztatóiparnak, amit a koreai zene, meg egyébként az egyéb koreai szórakoztatóipari termékek képviselnek, de egy kicsit elemezni is próbálom ösztönözni a diákokat, elemezni ezt az egész világot.
Zeni, neked a tanulmányaidhoz, vagy a jelenlegi életedhez hogyan kapcsolódik, mivel foglalkozol?
Hát jelenleg én is kommunikációs és médiatudomány szakon vagyok, és az szerintem az elég vicces, hogy találkoztunk a Fannival, mert amikor tartotta azt a kurzust, akkor én akkor első éves voltam, és felvettem az óráját, és pont akkor így volt egy ilyen ötletem, hogy így kéne egy ilyen tánccsapatot összeállítani, létrehozni. És voltam az óráján, és nagyon tetszett, hogy így nagyon szakszerűen tartotta az óráját, és hogy megkértem, hogy így nincsen kedve ezt velem így együtt csinálni. És végül így már lassan egy évet csináljuk ezt az egészet. Hands down. Tiffany need to involve in crown. Take that. 그 순간 더 낮게 물었고 우리 마셔. 널 사랑하는 불완전한 위태로움 비틀거리고 질문 속에 미쳐도 사랑.
Ez itt továbbra is az Orient Express, Fannival és Zenivel beszélgetünk a K-popról és a korai hullámról. Most, hogy így tudjuk, hogy ti magatok hogyan kerültetek kapcsolatba a korai popkultúrával, szeretném megkérdezni, hogy ugye a K-pop bandákról leginkább mindenkinek a szép fiú, meg a csinos lányok jutnak eszükbe, ha egyáltalán eszükbe jut róla valami. Most azt szeretném tőletek, hogy kicsit meséljetek részletesebben erről a popkultúrának, erről a részéről, hogy mi tartozik még bele ebbe a korai hullámba.
Hát ahogy említetted is, azért manapság már először, amikor valaki a koreai popkultúrára gondol, meg a koreai szórakoztatóiparra, akkor a zene az, ami először eszébe jut, a K-pop. Viszont azt már kevesebben tudják, hogy ennek az egésznek igazából a kezdő lökést a sorozatok adták meg. A tévésorozatok voltak az első olyan ilyen szórakoztatóipari termékek, amiket elkezdtek exportálni. Először a környező országokban, főleg kínai és japán tévé csatornák voltak az, amik először felvásárolták ezeket a koreai sorozatokat, és igazából ezeknek a sikerére kezdték el először ezt a koreai hullám kifejezést használni. Aztán ez úgy nagyjából a 90-es évek környékén kezdődött el, és a 2000-es évekre már megjelent a zeneiparnak igazából az első pár olyan cége, akik sokan még amúgy mai napig is aktívak a koreai popzene világában. Ekkor kezdtek el megjelenni az első bandák is, és aztán hirtelen igazából a sorozatoknak a népszerűségén kvázi lovagolva ezek is nagyon-nagyon népszerűek lettek. Ezek is először Ázsiában, aztán pedig az internet különböző hatásainak hála a világ többi részén is elterjedtek. De egyébként magához a koreai hullámhoz nem csak ezek a nagyon klasszikus értelemben vett szórakoztatóipari termékek tartozhatnak, mára-már például olyan dolgok is úgy kvázi olyan dolgokat is kvázi magával húzott ez a hullám, mint például az ételek, a sorozatoknak, meg akár a K-pop sztároknak a mindennapi életének köszönhetően a rajongók nagyon sokszor találkoznak a koreai ételekkel, amiket maguk is ki akarnak próbálni. És például itt Magyarországon is egyre több nagyon sikeres koreai étterem van, nagyon népszerű koreai étterem, de beletartozik például a kozmetikai termékek is, meg maga a nyelv is például. Úgyhogy nagyon szertágazik, szóval mára-már szinte minden része beletartozik ebbe a szórakoztatóiparnak, de az tényes való, hogy a zene az, amelyik a legnépszerűbb, és amiről talán a legtöbben tudnak.
És mit nevezünk K-popnak? Minden korában készült popslágert annak nevezünk, vagy mindent, ami koreai nyelven íródik. Mi a meghatározása ennek a fogalomnak?
Ez egy nagyon kényes téma igazából. Én személyesen azt gondolom, hogy nincsen konszenzus arról, hogy pontosan mi az, amit K-popnak nevezünk. Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, amit te is említettél, hogy ami koreai nyelven van, az K-pop, de akkor felmerül például az a kérdés, hogy ami nem is pop műfaj, hanem mondjuk hip-hop, vagy akár jazz, blues ilyenek, akkor az is K-pop, csak azért, mert koreaiul van. Sokan például ezt ahhoz kötik, hogy mi az a rendszer, amiben az az előadó hát létrejött, debütált, készíti a zenéjét. Mára már például egyébként nagyon sok olyan K-pop előadó van, aki nem is koreaiul csinál már zenét, hanem angolul, szóval ez egy nagyon kényes kérdés, meg nagyon ingoványos talaj. Én személy szerint azt gondolom, hogy maga a rendszer az, a kiadók, meg a cégek, ahogy menedzselik ezeket az előadókat, az az, ami igazán meghatározza egyrészt az albumoknak a formáját is, meg úgy alapvetően az előadóknak az imázsát is. Én ez alapján kategorizálom be, hogy valami K-pop-e vagy nem K-pop, de szerintem ez ma még mindenkinek egy ilyen személyes kategorizáció, mindenkinek a saját véleménye alapján történik.
Japán szakosként muszáj megkérdeznem, hogy mi a K-pop viszonya a J-pophoz. Ők annak idején, mintha együtt kezdték volna így a világ meghódítását, és mostanra a K-pop sokkal népszerűbb lett.
Őszintén szólva a J-poppal olyan szinten nem vagyok ismerős, mint a K-poppal, azért a K-popot történetébe sokkal jobban beleástam magam. Én azt gondolom, hogy a J-pop egy nagyon-nagyon picit hamarabb kezdődött, és sok mindentben egyébként inspirált is pár koreai céget, amikor elindították a saját előadóikat. De aztán, ahogy mondtad, valóban a K-pop az elmúlt pár évben úgymond kilőtt és sokkal népszerűbbé vált. Szerintem a legnagyobb különbség az az a kettő közt, hogy a K-pop már nagyon korai időszakában is próbált arra törekedni, hogy ne csak az országon belül legyenek nagyon komoly és nagyon elhivatott rajongó bázisaik, hanem először a környező országokban, például rengeteg olyan banda debütált már a 2000-es évek közepén, vége fele is, akik kínaiul is csináltak zenét, meg japánul is csináltak zenét, meg kifejezetten arra a zenehallgatói közönségre gyártották magát a zenét is, és aztán pedig már ugye, ahogy említettem, olyan sztárok is vannak, akik angolul énekelnek, meg olyan stílusú dalokat adnak ki, amik mondjuk kifejezetten az amerikai célközönségre vannak kitalálva. Szóval itt a nagy különbség a kettő között szerintem főleg a marketing volt. A K-pop az már a kezdetek óta igyekezett globálissá válni. A J-pop meg úgy érzem, hogy ezt nem próbálta meg annyira, erre nem törekedett ennyire, mint a K-pop már a kezdetektől, és szerintem ez okozza most a különbséget a kettő népszerűsége között. De egyébként az biztos, hogy mind a kettőnek van egy nagyon-nagyon nagyon lojális rajongói bázisa, és a J-pop rajongók is itt Magyarországon is nagyon sokan vannak, de ez talán pont ezek miatt azért nem emlegetett annyira, mint a K-pop manapság.
Zenei értelemben a koreai popzene az tartalmaz olyan elemeket, amik mondjuk a nyugati zenére nem jellemzőek, akár hangszerelésben, dallammenetben, lüktetésben, bármiben, ami kifejezetten a K-pop sajátja?
Én azt gondolom, hogy a K-pop olyan szempontból egy picit elkülönül a nyugati zenétől, hogy rengetegszer kísérleteznek magában a zenében, különböző műfajokkal, meg különböző zajokkal, szempülökkel, olyan dallammenetekkel, ami annyira nem megszokott, főleg az ilyen mainstream amerikai popzenében. Ez szerintem egy nagyon izgalmas sajátossága egyébként a K-popnak, hogy egy dalon belül is sokszor megjelenik két-három műfaj vagy alműfaj, és valahogy működik, mert egyszerűen olyan tehetségesek, meg olyan kísérletező vágyúak nagyon sokszor a producerek, hogy ezt megoldják, hogy ez működjön, és az emberek meg szeretik, mert izgalmas. Úgyhogy én azt gondolom, hogy zeneileg mindenképpen van a kettő közt különbség, és talán sok nyugati előadó inkább igyekszik megmaradni egyfajta hangzásvilágnál a karrierje során, míg a K-popban nagyon sokszor előfordul, hogy egymás után megjelenő albumok is teljesen másik hangulatot, meg műfajt képviselnek, ami nagyon izgalmassá teszi az élményt a rajongók számára szerintem.
És a zenei változatosságon kívül miben látjátok még a K-popnak és a korai hullámnak a sikerességét, a hathatóságát?
Én szerintem az a legfontosabb, hogy így koreaiul van, és akkor sokkal jobban hangzik, mint a nyugati számok. Nekem ez a személyes véleményem.
Én azt gondolom, hogy ez az egész egy nagyon összetett folyamatnak köszönhető, meg egy nagyon összetett kvázi gépezetnek. Minden beletartozik a sikerbe, a zene hangzásán kívül az, ahogy kinéznek, az, ahogy ők kommunikálnak a közönséggel, akár élőben, különböző rajongói találkozókon, akár koncerteken, de akár magán az interneten keresztül is. Például rengeteg olyan applikáció van, ahol szinte személyesen lehet beszélgetni ezekkel a sztárokkal. Nyilván azért ez egy nagyon kontrollált környezet, tehát nem van-on-van csetelés történik azért, de különböző személyesebbnek ható üzeneteket tud a rajongóknak küldeni egyes előadó, aki jelen van ilyen platformokon, és ez a fajta kapcsolatteremtés a közönséggel az szerintem, ami a legfontosabb ebben az egész. Ami miatt ennyire hűségesek a rajongók, az ez a kapcsolat, amit maguk a sztárok, meg hát maga a cég, ami mögöttük áll, kialakít velük. Ez szerintem nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy miért ennyire népszerű, és miért szeretik ennyire a rajongók ezt az egészet. Hozzátartozik nyilván a marketingnek az összes része, amivel kapcsolatban én például azt gondolom, hogy ez egy olyan ötvözet, amit létrejött a K-pop története során, ami egyrészt szerencsés véletlenek és tudatos stratégiáknak a kombinációjából jött létre, és részben ezért is gondolom azt, hogy emiatt nem tudott más országnak például a pop zenéje hasonlót alkotni, mint a K-pop, mert nem lehet újra kreálni ezt a folyamatot, ami létrejött az elmúlt, hát most már úgy 20 évben, mert szerencsés véletlenek és stratégikus, nagyon jó döntéseknek a kombinációjából jött létre ez az egész.
Az alapján, amit elmondtál, a marketing elválaszthatatlan a koreai popzenétől. Most így én nagy különbség, laikusként nagy különbségnek érzem, hogy mondjuk én hallgathatok Taylor Swiftet úgy, hogy tudomást sem veszek az előadó tevékenységéről. A koreai zenével kapcsolatban ez így nem annyira jellemző. Tehát gondolom egy rajongó az követi az előadóját, meg egyéb termékeket is fogyaszt, ami az előadóhoz kötődik, igaz?
Ez abszolút így van, bár egyébként a Taylor Swiftet mondtad példának, szerintem ez nála is így van, tehát ő neki az igazi rajongói, azok ugyanúgy minden egyes lépését követik, bár az tény is való, hogy a nyugati előadóknál úgy általánosságban ez nem szokott így lenni. A K-pop rajongók, ők valóban minden lépést, minden kiadott anyagot, fotót, videót, akár megvehető terméket mindent számon tartanak, ami a kedvenc előadójukkal kapcsolatban megjelenik, és tényleg ritkább az, amikor valaki úgy hallgat bizonyos előadókat, hogy egyébként magának a bandának a tagjaival nincs annyira tisztában, vagy úgy a diszkográfiájukkal nincs annyira tisztában, sokkal jellemzőbb az, hogy valaki az összes számát és az összes lépését ismeri annak a párbandának, akiket nagyon szeret, és a többieket meg akár egyáltalán nem is hallgatja, csak mondjuk tud a létezésükről.
De várj, én így pont nem ebbe a kategóriában tartozom.
Igen, ezért mondom, hogy általánosságban. Yeah. Nyilván azért itt is jelen vannak azok a rajongók, akik mondjuk mindennel kicsit jobban tisztában vannak, vagy kevésbé választanak egy bizonyos kedvencet, akik aztán a kezdettől a végig követnek, de például, amikor én az első pár évenben voltam, mint K-pop rajongó, akkor én is inkább azt csináltam, hogy azt a két-három bandát, akit nagyon-nagyon megszerettem, folyamatosan követtem, tényleg minden nap az életemnek valamilyen részét képezték, és aztán szépen lassan már én sem ebbe a kategóriába tartozok. Nekem is van azért még mindig egy-két kedvencem, akiket sokkal jobban követek, de általánosságban én is sokkal több bandának, sokkal több fajta zenét is hallgatom és fogyasztom. So crazy, that's a bird in a daydream. Got me feeling you, let the matter do. Hey, you can take it more to town. I'm the one and telling on. Maybe you could be the one. Now I made the bomb bomb. I'm not looking for just fun. Maybe I could be the one. Baby, give me now than not lately. No, seen the main I just want you on my phone right now. I just wanna hear your mind. 'Cause I know what you like, boy. For this time.
my the night lately. No sin may made it, yeah. Tell me off so out of I just want you on my phone right now. I just wanna hear my cause I know what you like, boy.
Ez itt továbbra is az Orient Express. Fannival és Zenivel beszélgetünk a K-popról, a korai popkultúráról. Szeretném megkérdezni, hogy milyen nagy különbségeket látok még, vagy milyen különbséget említenétek még a nyugati és a koreai pop között?
Személyes tapasztalatom az, hogy én így személyesen nagyon szeretem Ariana Grande-t, de hogy így nem. Szóval, hogy az ő albumjában nincsenek olyan elemek, ami így megvannak a K-pop albumokban is, hogy az egyik a fotókardok, szóval, hogy én nagyon szeretnék egy Ariana Grande-s fotókardot, de hogy ez így egyszerűen így a nyugati zenei albumokban így nem találhatóak, és Fanny, te mit gondolsz erről?
Igen, te most itt a fizikai kiadásáról beszélsz az albumoknak, ez tényleg egy nagyon nagy különbség, és szerintem az egyik legnagyobb, úgymond innovációja a K-popnak, hogy ott a zenei albumok, azok nem azok a klasszikus műanyag doboz, vagy hát ilyen műanyag kis kinyitatos dobozba pattintott CD formában adódnak ki, hanem vagy könyv formájában, vagy doboz formájában, és igazából az a lényege, hogy azon túl, hogy tartalmazza a zenét egy CD-n, igazából merchként szolgál. Ez pedig úgy éri el, hogy tele van mindenféle fotókkal, amik az előadókról készültek, tele van különböző ajándékokkal, mint mondjuk poszterekkel, matricákkal, stb., meg a zené által már említett fotókardokkal is, amiket egyébként úgy kell elképzelni, hogy tényleg egy ilyen pici focis kártya méretű kártya, amin a banda egyik tagja található, és ezek minden egyes albumban ilyen véletlenszerűen vannak elhelyezve, szóval nem lehet tudni, hogy melyik bandatagot fogja kihúzni az adott illető, amikor megveszi az albumot, és e köré is egyébként egy hatalmas nagy közösség épül, akik ezeket a kártyákat egymással cserélgetik, eladják, megveszik, akár az egész világot felölelve is, én személyesen is rendeltem már kártyát, vagy hát vettem már kártyát Facebook Marketplace-en, Venezuelából, meg Puerto Rico-ból, vagy ilyen távolibb helyekről is. És ez is egyrészt tök jó közösségépítő dolog, amikor az emberek ezeket cserélgetik egymás között, meg együtt megveszik baráti társaság az albumokat, és akkor egy körben imádkoznak, hogy a kedvenc bandatagjukat szerezzék meg ebből. Ez megint csak egy, szerintem egy tök okos marketing fogás, azon túl, hogy abszolút nyilván pénzrablás kvázi, az, hogy ilyen módon vannak kiadva az albumok, de én személyesen nagyon szeretem egyébként ezt a megoldást. Én amúgy is szeretek CD-n gyűjteni albumokat, több kedve, általam kedvelt nyugati előadónak is megvannak a CD-i, de ez még egy pluszot hozzád az egész gyűjtői élményhez, és hát nagyon jól néznek ki a polcomon is ezek a csodás kiadású albumok.
És hogyan fogadta a világ ezt az új, kicsit izgalmasabb kiadását az albumoknak, meg a megjelenését ezeknek a zenei termékeknek? Mennyire tudott rögtön teret hódítani a különböző régiókban, így Ázsiában, Amerikában, Európában? Hol mennyire jött be a korai hullám?
Hát először Ázsia volt az, amit úgy igazán meg tudott fogni magának ez az egész hullám, ha már ezt a kifejezést használjuk rá. Nyilván azért is, mert először Ázsiára koncentráltak, főleg ezekkel a kínai nyelvű, meg japán nyelvű kiadásokkal és hasonló stratégiákkal. Aztán pedig én úgy gondolom, hogy Amerika előbb lett rá fogékony, mint Európa például. Ez szerintem abból is adódik, hogy ott azért az emberek sokkal sokszínűbbek, tehát sokkal több felől érkeznek, sokkal különbözőbb háttérrel is rendelkeznek, és ezáltal talán egy picit nyitottabbak is az ilyen új dolgokra. Itthon mára már azért nagyon népszerűvé vált, de például amikor én annyira nem sok ideje, körülbelül 6 éve elkezdtem K-popot hallgatni, akkor engem nagyon-nagyon sokan, hát úgymond piszkáltak miatta, meg egyszerűen nem értették azt, hogy ebben én mit látok jónak. Holott azért például Amerikában már akkor azért eléggé népszerű volt ez az egész, meg nagyon sokat jártak oda turnézni is, meg különböző tévéműsorokba interjút adni és hasonlók, tehát ott azért már jobban fel volt kapva. Akkor nálunk talán az előítéletek miatt, meg egy kicsit talán így a nem értés az, ami szerintem a leghátráltatóbb ilyenkor, hogyha valaki nem ért, és emiatt úgy nem is mer jobban belemenni, vagy nem is akarja annyira megismerni, kicsit nehezebb megszeretetni az ilyen közönségekkel valamit, ami nagyon új, mert azért a K-popban nagyon-nagyon sok minden nagyon új, tehát akár csak a nyelv, itthon Magyarországon nem beszél senki koreaiul, jó, nyilván ez azért nagy kisarkítás, de hogy nagyon-nagyon kevesen beszélnek koreaiul, és azért pár évvel ezelőtt még angolul is jóval kevesebben beszéltek olyan szinten, hogy mindent megértsenek akár egy popszámból is, szóval emiatt szerintem itthon kicsit később jelenhetett meg ennek a nagyon nagy népszerűsége, bár azt hozzá kell tenni, hogy szerintem olyan 2016 tájékán már elkezdődött ez a vonulat, hogy egyre többen kezdtek el érdeklődni a K-pop iránt, és mára meg pedig nagyon-nagyon-nagyon sok embert.
Ez a korai hullám, meg az, hogy ez ennyire begyűrűzött a kultúrának, ez az aspektusa, mennyire hozta magával azt, hogy a nyelvet, a kultúrát, az ország iránt egyre több érdeklődő legyen?
Szerintem abszolút magával hozta. Rengeteg K-pop rajongó kezd el, ha nem is mondjuk egyetemen vagy nyelviskolában, hanem esetleg otthon, de megtanulni a nyelvet, legalább olvasni az írásjeleket, amiket használnak, meg ezeket a nagyon alap kifejezéseket, de rengetegen jelentkeznek például egyetemre, és az ELTE-n a koreai szakra elképesztő gyorsasággal nőtt meg a túljelentkezés az elmúlt pár évben. Az egyik legnépszerűbb szak lett a bölcsészkaron, a koreai szak, és annyira sokan vannak, hogy már egy nagyon nehezen elvégezhető szak is lett, mert egyszerűen annyian vannak, és már nincs elég tanár. Nagyon-nagyon sokan lettek, és én személyesen is például azért kezdtem el koreaiul tanulni, mert megszerettem a popkultúrát, és mert, ahogy a műsor elején említettem, elkezdtem tudományosabban is foglalkozni az egésszel, és szerettem volna olyan szövegeket is olvasni, amiket koreaiak írtak, olyan tanulmányokat, és ehhez nagyon sokat segített az, hogy hát mondhatni középszinten megtanultam koreaiul, mert sokkal kevesebbet kellett fordítózni, meg szótárazni ezeket a tudományos szövegeket is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyelv az abszolút egy olyan dolog, ami iránt a lelkesedést, azt magával hozta ez az egész. Egyébként a kultúra többi része is szerintem nagyon sokan szeretik megismerni például a szokásaikat, az ünnepeiket a dél-koreaiaknak, meg egyébként 2012-ben nyílt a Koreai Kulturális Központ is itt Budapesten, és őnekik is rengeteg programjuk van, akár gyerekeknek például ilyen kézműves foglalkozás, ahol koreai játékokat csinálnak, vagy különböző ilyen, hát ilyen mondjuk színezőket, meg ilyeneket, de koreai motívumokkal, meg hát szerveznek ilyen koreai napokat is például, ahol pedig évről évre egyre több az érdeklődő, ott is például fel lehet próbálni ruhákat, meg ilyen tök izgalmas kulturális programok vannak, úgyhogy nagyon-nagyon megnőtt az érdeklődés maga az ország iránt is. Mm-hmm.
같은 밤 홀로 우는 달 그 빛따라 네가 피고 질까 시간을 거슬러 저 새들처럼 훨훨 더 높이 날아가 아리따웠던 순간의 떨림 나를 감싸던 따스한 두 손이 그리워져 또 찾게 된 널 덧없이 기다려 시간 따라 흘러가리라 바람 따라 떠나간 너의 빈자리 너는 마치 홀로 피는 꽃 검은 구름마저 달빛을 가려다 한밤에 밤에 피는 불신 빛처럼 달빛에 반해 핀 하얀 꽃처럼 아름다운 널 나를 바라보는 널 girl out of day 바람마저 널 찾아오매 불망인데 홀린 이 밤을 새 헤매인 더 그리워지는 너의 뒷모습 붙잡지 못한 우리 이야기 되돌린다면 다시 한번 빛을 가려다 한밤에 밤에 핀 눈부신 빛처럼 달빛에 반해 핀 하얀 꽃처럼 한순간 사라진 나룻밤 꿈처럼 별 따라 가다 심리도 못 가라 한밤에 밤에 핀 눈부신 빛처럼 달빛에 반해 핀 하얀 꽃처럼 한순간 사라진 하룻밤 꿈처럼 달 아래 너는 참
Ez itt továbbra is az Orient Express, Fannival és Zenivel beszélgetünk a koreai popkultúráról. Így az utolsó blokkban pedig szeretnék rátérni arra a témára, ami miatt igazából elhívtunk titeket ide, mert hogy van ennek a koreai hullámnak egy aspektusa, amiről még nem beszéltünk, és ti sem említettétek, ezek a dance coverök, amiket nem is tudom, hogy magyarul lehet-e máshogy hívni, mint dance cover, és hogy nektek is van egy ilyen csapatotok, úgyhogy légy szíves, meséljetek egy kicsit erről, hogy hogy jött, hogy alakultatok, meg mi ez az egész dance cover műfaj, és mi a létjogosultsága.
Szóval úgy indult az egész, hogy én és egy haverom így elhatároztuk, eldöntöttük, hogy táncórákat fogunk tartani, és ebből az lett, hogy minél több, szóval egyre több K-pop tánc érdeklődő tagok szálltak be, ebben az egészben, és hogy ebből lett egy cover cím. Ez mi is magyarul ez a cover cím, hogy ilyen meglévő koreográfiákat dolgozzunk föl, és hogy azt publikus helyen szoktuk így előadni, vagy felvenni.
Igen, igazából ez megint abszolút egy sajátossága a koreai popzenének. A nyugati popban ennek nincs megfelelője, hanem a koreai előadóknak a dalaihoz tartozó koreográfiák azok, amik itt feldolgozásra kerülnek. Ilyenkor a tagok, akik be vannak válogatva, vagy hát így csatlakoznak egy-egy ilyen coverhöz, kiválasztják, hogy melyik a koreai bandából lévő tagot szeretnék eltáncolni, és akkor közösen nagyon-nagyon sok és kemény próba után összepróbáljuk és megtanuljuk ezeket a táncokat az alapján, ahogy maguk az előadók is előadják, akár csak a tévében, vagy koncerteken, különböző színpadokon ezeket a meglévő koreográfiákat, és ahogy Zeni említette is, ezeket legtöbbször publikus helyen szoktuk előadni, illetve föl is venni, amiket pedig YouTube-on szoktunk főként megosztani. Azt gondolom, hogy ennek a cover közösségnek a YouTube-a az egyik legfőbb platformja, már egy kicsit átcsúszott a TikTokra is ez az egész, de még mindig a YouTube az, ahol a legegyszerűbb megtalálni különböző országoknak az ilyen csapatait is, mi nekünk az Instagram és a YouTube a kettő fő platformunk, ahol ezeket a videókat, meg mondjuk akár a forgatásoknak a helyszíneit és az időpontjait előre meg szoktuk osztani, és aztán szeretettel várunk mindenféle érdeklődőt, meg nézőt, aki kíváncsi erre a performance-ra.
És hogy lehet titeket megtalálni, mert azt még nem említettétek, hogy milyen néven szerepeltek és futtok az interneteken?
A csapatunk neve Papillon Cover. Papillon, mint
pillangó.
Pillangó franciául. És Instagramon is Papillon Coverként vagyunk, fent YouTube-on pedig úgy, hogy Papillon Cover Team.
Mi az oka annak, hogy ezt kifejezetten publikus helyeken performanszoljátok és veszitek föl?
Én azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy, legalábbis én személyesen azért szeretem ezt csinálni, mert nagyon nagy szerepe van abban, hogy új emberek megismerjék a koreai zenét is. Nagyon sokszor olyan helyeken adjuk elő, ahol nagyon sok turista van, vagy csak ilyen járók elő, és ő nekik sokszor az első találkozásuk magával ezzel a zeneműfajjal, meg a tánccal, ami hozzátartozik, az egy ilyen publikus performance, és nagyon sokan oda szoktak jönni, kérdezősködni, hogy ez micsoda, és akkor mindig előszeretettel mesélünk, például a kedvenc előadóinkról, akiket éppen ott coverölünk a helyszínen, meg úgy magáról az egész képopról is, de a legjobb élmény az mindig az, amikor koreai turisták jönnek oda, és nagyon megörülnek annak, hogy az ő nyelvükön szól egy zene, és ezeket a bandákat adjuk elő igazából. Ez egy nagyon sajátos módja ennek az egész népszerűsítésnek szerintem, és emellett pedig azért az interneten is megjelenik ez az ilyen népszerűsítés dolog, mert például amikor én mondjuk Facebookon megosztom egy-egy videónkat, akkor nagyon sok mondjuk idősebb ismerősömnek, akinek még a Facebook a fő platformja, szintén ez az első találkozása ezzel a műfajjal, és aztán mondjuk egy családi vacsorán a nagymamám is nagyon sokszor szokott kérdezgetni erről, hogy ez micsoda, meg miért csináljuk, és ilyenkor én mindig nagyon örülök, mert nagyon szeretem elmesélni ezt az egészet, meg népszerűsíteni ezt az egészet, úgyhogy igazából a publikus szereplésnek szerintem ez a fő oka, meg talán célja is egyben.
Mennyire nehéz ezeket a táncokat megtanulni, és mennyi időbe telik, mennyire kell hozzá táncos előképzettség?
Hát szerintem attól függ, hogy mennyire nehéz a koreó, amit itt kiválasztunk, meg a legutóbbi az NCT-től a Favorite-t coveröltük, és az már egy icipicit ilyen, hogy kellett egy kis tánc alap, hogy így meg tudja tanulni, vagy így előadni szépen. Így hetette szoktunk egy vagy kettő próbát tartani, ami másfél órás, vagy talán három órás is, és ez így hat próba után szokott készen lenni.
És a tánc mozdulatoknak van valami korai sajátossága, hogy ez alapvetően a globális hip-hop vagy pop táncból táplálkozik?
Azt gondolom, hogy alapvetően annyiban nem különbözik az ilyen hip-hop meg ilyesmi táncműfajoktól, de egyébként vannak olyan dalok, amiknek kifejezetten mondjuk a tradicionális koreai táncokból építkezik, és onnét vesz át mozdulatokat, vagy motívumokat, vagy esetleg kellékeket, például manapság már egyre több olyan van, ahol megjelenik a legyező, meg akár maguk a tradicionális ruhák is. Szóval ilyen esetben azért nagyon sok inspiráció van a koreai tradicionális elemekben, vagy elemekből, de általánosságban azt gondolom, hogy egyébként olyan sokban nem különbözik. Viszont a TikTok hatására, meg a TikTokon megjelenő ilyen táncos trendek hatására egyébként én látok egy olyan fajta irányzatot, ahol sokan arra törekednek, hogy minél egyszerűbb legyen, és minél ilyen első látásra ilyen, vagy első látásra figyelemfelkeltő felhívó legyen a táncmozdulat, és bárki meg tudja csinálni a saját otthonában, és közben meg jól is érezze magát, miközben ezeket a mozdulatokat elvégzi. Mára egyre több ilyen dal van, ahol sokkal egyszerűbb a koreográfia, ezeket nekünk is sokkal könnyebb megtanulni, Meg egyébként akkor könnyű, amikor nincs olyan sok tag az adott bandában, mert akkor nem kell annyi embert összeszervezni, meg minden mozdulatot annyira összehangolni, mint amikor mondjuk, amit a zené említett az NCT coverünknél, ott 9-en voltunk benne, azért az egy elég komoly projekt volt.
Én szerintem most a legnépszerűbb bandák, ők inkább ilyen külföldi koreográfusokat, vagy koreográfusokkal dolgoznak, és akkor a táncstílusuk inkább ilyen hip-hop felé vannak, nem tudom. Hip-hopra hasonlóak, és szerintem így a K-pop inkább az a legnépszerűbb része, hogy a hip-hop.
Nekem még az jutott eszembe, hogy meg szeretném kérdezni, hogy csináltok-e bármilyen átdolgozást a koreográfiákban, tehát hogy személyre szabjátok-e, vagy így a csoportra szabjátok-e, újra gondoljátok-e az adott koreográfiát, amit feldolgoztok, vagy egy az egyben átemelitek és csak megtanuljátok?
Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokszor próbáljuk valamilyen szinten azért a saját személyiségünkre formálni az egészet, meg amikor felosztjuk egymás között, hogy ki melyik tagot fogja táncolni, akkor is igazából az alapján szoktuk kiválasztani legtöbbször, hogy kihez melyik tagnak a tánc stílusa illik legjobban. Például van egy olyan tagunk, aki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó lábmunkával rendelkezik, és ő neki mindig azokat a bandatagokat szoktuk kiosztani, akiknek szintén ez így a védjegye, hogy nagyon-nagyon jó és nagyon izgalmas a lábmunkájuk. Én például általában ilyen vokalista szoktam lenni, akinek kevésebb szer van bonyolult részeknél szerepe középen, de amikor nagyon magas hangokat kell kiénekelni, és mondjuk egy picit színészkedni kell, na én akkor szoktam nagyon csillogni. Úgyhogy ilyen szempontból mindig próbálunk valahogy így szereposztásban lenni, de szerintem sokszor ezek a teljes koreográfiák hagynak is helyet arra, hogy amikor a banda előadja, akkor a különböző bandatagoknak a saját személyisége is megjelenhessen benne valamilyen szinten, és ezért amikor vannak ilyen lehetőségek, akkor mi is ezt mindig próbáljuk valamilyen szinten átvariálni. És egyébként a legutolsó fellépésünk egy hosszabb projekt volt, ahol több koreográfiát adtunk elő egymás után, és itt például tettünk a koreográfiák közé olyan összekötő elemeket, amik eredetileg nem jelentek meg, nem léteztek, hanem mi magunk koreografáltuk meg magunknak, így igazából a hangulatra és a daloknak a igazából stílusához kapcsolódva, szóval mi mindig szeretünk egy kis személyes elemet belerakni, meg egy kicsit színészkedni is, ahol lehet, mert szerintem ez sokkal izgalmasabbá teszi nekünk is a folyamatot, meg a nézőknek is, mert nem egy másolatát nézik végig, amikor a mi videóinkat megtekintik az eredetinek, hanem kvázi a mi személyiségünkkel beleadva egy újabb változatát.
A műsor végeztével akkor az utolsó kérdésem az lenne, hogy mik a hosszú távú terveitek?
Igazából amellett, hogy csináljuk ezeket a cover videókat, meg fellépéseket, szoktunk szervezni programokat a csapaton kívül lévő embereknek is, K-pop rajongóknak is. Az egyik ilyen programot úgy hívják, hogy Random Play Dance, aminek igazából az a lényege, hogy összeállítunk egy lejátszási listát, amit összevágunk olyan dalokból, amiknek népszerű koreográfiái vannak például, és aztán ezeket, hát ehhez az összes technológiát, meg mindenféle kísérő elemet szolgáltatjuk, és meghívjuk az embereket, meghirdetjük az Instagramunkon, hogy lehet jönni, és amikor megy ez a lejátszási lista, akkor aki éppen tudja az adott számnak a táncát, az berohanhat a tánctér közepére, és előadhatja mindenki előtt, és én például ezt egy tök jó közösségépítő programnak gondolom, amit szeretnénk a jövőben is tovább szervezni, és mindenképpen folytatni, bár most, hogy közeledik a hideg idő, ez így megnehezíti a dolgunkat, mert ezt általában kültéren szoktuk lebonyolítani, úgyhogy a hideg időben még nem tudjuk, hogy mi lesz ennek az alternatívája, de dolgozunk az ügyön, hogy hát, ha meg tudjuk oldani beltéren is, és szeretnénk igazából több hasonló programot is a jövőben kitalálni, ahol a koreai K-pop rajongók összegyűlhetnek, és új barátokat szerezhetnek meg így a K-popnak a segítségével, jól érezhetik magukat, illetve szeretnénk több mások által szervezett rendezvényen is megjelenni, akár fellépni, akár hasonló random dance eseményt szervezni esetleg másoknak. Úgyhogy mi mindenképp szeretnénk ezt a részét folytatni az egésznek, a cover videókat is természetesen. Most jön egy újabb időszak, ahol nagyon-nagyon sok előadó fog új számokat megjeleníteni, úgyhogy már sas szemekkel figyeljük, hogy mik azok a táncok, amiket meg akarunk majd csinálni a következő egy hónapban, két hónapban. De mindenképpen folytatjuk, nem állunk le, még nagyon az erejünk teljébe vagyunk a program szervezésekkel kapcsolatban.
Hogy szerintem még az is nagyon fontos, hogy a lelkesedést bennünk fönntartani, és így tovább tolni, igen.
Úgyhogy igyekszünk folyamatosan megújulni, reméljük tavaszra sikerül is egy csomó új programot kitalálni és megszervezni.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Nagyon köszönjük Fanninak és Zeninek, hogy elfogadták meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsort Farkas Diana és Papp Endegúz vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelet-Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az altársokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk jövő héten is. Dreamy Bambi Bambi, yeah. Tell me what's your secret. 숨길 수 없을 만큼 넌 예뻐. 더 말해 뭐해, girl. 너는 fairy tale song. 나만 살고 싶은 이기적. 이 내 맘 너는 아는 지각감. 내가 알던 사장은 진짜가 아닌 fake. 널 기다려왔어, take a break. Bambi Bambi Bambi, Bambi 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 Bambi. You're so precious, I can take it. Oh, yeah. You are dreamy Bambi Bambi, yeah. 예쁜 듯 눈엔 별이 반짝이지 all night. All I want is you and me. 'Cause I can take it. You are dreamy Bambi Bambi, yeah.